A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Jagási Levente vagyok. Jó ideje van már költségvetésük a megyei és helyi önkormányzatoknak, így idén könnyebben lehet tervezni, beruházásokat, fejlesztéseket előkészíteni. A kulturális tevékenységek, a civil élet is lendületet kaphat idén. Kérdés, hogy mennyi pénzből gazdálkodnak az önkormányzatok, kulturális intézmények és a civil szervezetek. Mai meghívottam a Maros megyei tanács alelnöke, Kovács Levente. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Idén viszonylag időben fogadták el a Marosmegyei Tanács költségvetését is. Milyenre kellett szabni idén a büdzsét, futja a nagy beruházásokra?
Valóban azt gondolom, hogy itt az elmúlt 33 éves demokráciában nagyon időben sikerült elfogadni minden önkormányzat esetében, így a Maros-megye önkormányzat esetében is a költségvetést. Ez egy jókora segítség, hiszen ugye sokkal korábban lehet megkezdeni a különféle munkálatokat, illetőleg az elkezdett projekteket folytatni, és e tekintetben, ami a Maros-megyei tanácsot illeti, azt mondhatjuk, hogy bár látjuk ugye, hogy a szomszédságunkban lévő háború jelentősen megnehezíti a mindennapjainkat, ettől függetlenül azt gondolom, hogy az idei költségvetési év az egy kiegyensúlyozott év, és e tekintetben pedig semmivel sem rosszabb, mint az előző évi költségvetés. Kicsit kisebb, de hát az nem számottevő, úgyhogy azt tudjuk mondani, hogy idén is ugyanannyi pénzből gazdálkodunk, mint azt előző évben tettük, és hát ettől eltekintve például, ami a kulturális intézményeket illeti, így is sikerült növelni az alárendelt, tehát a Maros-megyei Tanács alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények költségvetését.
Jó hír, hogy jutott pénz idén is olyan visszanemtérítendő támogatásokra, amelyekkel a megyei önkormányzat a civil szervezeteket, különböző civil és sporttevékenységeket támogat. Kiket támogatnak idén, és mekkora pénzkeret áll a rendelkezésre?
A Maros-megyei Tanács idén is meghirdette a visszanemtérítendő támogatási keretösszeget, illetve a pályázatait. A pályázatokat azt március 3-ától egészen április 3-áig lehet leadni. Összesen 5 kategóriában hirdettünk meg pályázatot, és ennek az összköltségvetése több mint 3 millió lej, közel 3,2 millió lej egész pontosan. Kategóriánként sportra 970 ezer lejt szántunk, az egyházaknak 600 ezer lejt, kulturális tevékenységekre 400 ezer lejt, a szociális tevékenységekre 1 milliót, illetve ifjúsági tevékenységekre 150 ezer lejt.
Gyakorlatilag kik pályázhatnak? Civil szervezetek, sportegyesületek?
Civil szervezetek, sportegyesületek, egyházak, szociális szolgáltatásokat végző egyesületek, non-profit szervezetek adhatják le pályázataikat, és mindenkit arra bátorítunk, hogy adja le a megjelölt határidőig a pályázatát. Különféle programokra lehet ugye szabadidős tevékenységektől el addig, amíg például a szociális szolgáltatásokat végző egyesületek esetében maga a programokra, amiket lebonyolítanak, a sportegyesületek, ott van a tömegsport, illetve a profi sport, ez két különböző kategória. A versenysportra, a profi sportra 750 ezer lej van elkülönítve ebből, közel 1 millió lejből, illetve 220 ezer lej ami a tömegsportot illeti, és hát arra bátorítok mindenkit, hogy bővebb információkért látogasson el a Maros-megyei önkormányzat honlapjára, ott a pályázatok fejezetnél megkapja mindegyik kategória esetén a pontos kiírást, az, hogy milyen iratokra van szükség, az, hogy a formanyomtatvány hogy néz ki. Ezúton is felhívnám a pályázók figyelmét, hogy kategóriánként minden civil szervezet 2 darab pályázatot adhat le finanszírozásra.
Online lehet beadni ezeket a pályázatokat? Vagy papír
igen,
alapú?
Igen, online is be lehet adni a pályázatokat, úgyhogy most már, hát ha van valami pozitív a koronavírus járványt követően, az az, hogy ugye a megyei önkormányzat is nem csak ez esetben, hanem más esetben is, például ami az urbanisztikai iratokat illeti engedélyek, kéréseket is be lehet online nyújtani a Maros-megyei önkormányzat honlapján.
Mennyire egyszerűsödött, vagy mennyire egyszerű ez a pályázati rendszer, hogyan gondolja?
Hát maga a pályázati rendszer tekintettel arra, hogy egy meglévő törvénykezési keretnek kell megfelelnie, nem egy nagyon egyszerű pályázat. Azok, akik évek óta pályáznak, tudják, hogy azért ez nem egy egyszerű, nem is túlságosan bonyolult, viszont megfelelően oda kell figyelni, és körültekintőnek kell lenni, főleg akkor, amikor az különböző iratokat szedik össze a pályázók, hiszen bár van adott esetben hiánypótlásra lehetőség, van néhány olyan irat, amelyet nem lehet utólag pótolni, és ez a kizáráshoz, az automatikus versenyből való kizáráshoz vezet.
Események szervezésére is nyújtanak támogatást?
Természetesen igen, tehát főleg a kulturális jellegű, tehát kulturális pályázatok esetében ott főként kulturális eseményekre pályázhatnak, de az ifjúsági eseményeknél is ugyan erről beszélünk, úgyhogy e tekintetben nyilván, hogy események pályázására hát lehet pályázni tulajdonképpen.
Mert hogy akkor gyakorlatilag hogyan zajlik majd az elszámolás? Ugye hát gondolom, hogy márciusban megszervezett esemény, vagy akár áprilisban az nem lehet, vagy lehet utólagos elszámolás lesz?
Minden egyes kért esemény kapcsán az elszámolás az utólagos, minden pályázó civil szervezetnek egy 10%-os önrészsel kell hozzájárulni a pályázat összköltségvetéséhez, és azt kell tudni, hogy a pályázati időszak meghirdetését követő hát eseményekre lehet pályázni, úgyhogy arra bátorítunk mindenkit, hogy pályázzon.
Igen, és hát tudom a Hargita megyei kollégáitól, hogy oda kell figyelni erre a bizonyos 10%-ra, hogy hogyan számolják ki, mert sokan tudom, hogy Hargita megyében ott buktak el.
Hát igen, pontosan, vagy a költségvetésnél, vagy annál a bizonyos mérlegnek a letétének a hiánya, amit utólagosan ugye nem lehet pótolni, tehát hogy van néhány olyan dolog, amire oda kell figyelni, de minden pontos információt megtalálnak az érdeklődők a Maros-megyei Tanács honlapján, vagy egyszerűen megtalálnak akár engem is a különböző platformokon, ott is lehet nyugodtan, bátran írni, kérdezni, mert igyekszünk azonnal válaszolni felmerülő kérdésekre.
Egyébként az előző évek tapasztalata mi volt? Mindenkinek jutott ebből a keretösszegből?
Igen, és hát alapvetően ez egy hát nem is vitát, de azért kérdéseket vett fel, vagy néhányan megkérdezték, akár sajtóban dolgozó kollégáik is, hogy nem-e kellene akár szigorúbbá tenni a pályázati kiírást, hogy itt túl sokan kapnak. Mi azt gondoljuk, hogy és tulajdonképpen ez a pályázati feltételek olyan egyszerűek, hogy szinte bárki sikeresen tud pályázni, annyi változás van ugye az előző évekhez viszonyítva, hogy például kategóriánként az előző években, hogyha egy egyesület 2 pályázatot adott le, akkor ha mindkettő megfelelt a kritériumoknak, és a bizottság úgy ítélt, akkor akár mindkettőre is kapott finanszírozást. Ez nyilván oda vezet, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg az rendkívül forgácsolódik, és nagyon sok fele kell osztani, így a megítélt összegek nagyon alacsonyak lesznek. Az idén annyi változást vezettünk be a kollégákkal egyeztetve, hogy minden civil szervezet, bár ugye kategóriánként leadhat 2 darab pályázatot, de csak 1 fog finanszírozást kapni. Ezzel is kicsit hozzájárulván ahhoz, hogy akár a megítélt összegek kategóriánként nőjenek, és hogy nagyobb összegeket lehessen adni a projektekre tulajdonképpen.
Értelemszerűen Maros megyében bejegyzett egyesületek pályázhatnak.
Természetesen. Hát főleg olyan egyesületek pályázhatnak, akiknek a tevékenysége, tehát az a projekt, amire pályáznak, annak a tevékenysége az itt zajlik Maros megyében, tehát Maros megye területén.
Mai meghívottam a Maros megyei tanács alelnöke Kovács Levente, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Mi pedig folytatjuk a kulturális intézmények tevékenységével. Milyen volt a 2022-es esztendő a megyei önkormányzat hatáskörébe tartozó kulturális intézmények számára?
Büszkén jelenthetem azt, hogy kulturális intézményeink tevékenység az nagyon színes volt. Az előadó intézményeink esetében szinte minden előadás teltházzal zajlott, és hát ez egy fontos mérföldkő, hiszen ugye a koronavírus járványt követően újra megteltek a termeink nézőkkel, és hát főleg a kulturális intézmények voltak azok, amelyek tevékenységét leginkább megviselte, vagy rányomta a bélyegét a koronavírus járvány, és a tekintetben azt gondolom, hogy egy pozitív évet zártunk, és hát e tekintetben nyilván, hogy nagyon optimistán tekintettünk erre a 2023-as évre, és hát tulajdonképpen a múlt évi munkájukat is, ha úgy tetszik, igyekeztünk a megyei önkormányzatban, megyei tanács elnökúrral, de megyei tanácsos kollégákkal egyetembe azáltal is hát értékelésünket kifejezni, hogy az előző évekhez viszonyítva, tehát az előző évhez viszonyítva, még akkor is ugye, ahogy mondtam, hogy ugyanannyi pénzből gazdálkodunk, de 44,5 millió lejáról közel 49 millió lejre növeltük ezen intézményeknek a költségvetését, ami úgy gondolom, hogy egy jelentős növekedés, illetőleg azt is hozzátenném, hogy minden javítás, illetve hát beszerzési kérésüknek igyekeztünk eleget tenni. Azt is mondhatnám, hogy hát a kulturális intézmények vezetőivel folytatott egyeztetést követően sikerült szinte maradéktalanul eleget tenni a kéréseiknek.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok, Katalin vagyok, és szeretném Kovács úrtól már nagyon régóta megkérdezni, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy a Színművészeti Egyetem használja a Szent György István nevet. Ha már az Orvosi Egyetem egy elég gyenge egyetem nevét fölvette, hát akkor miért nem viseli büszkén a Színművészeti Egyetem Szent György Istvánnak a nevét? Meghallgatom a rádióban.
Köszönöm szépen. Jó napot. Nem hiszem, hogy ez a megyei tanács hatásköre, de egyébként már nem használja, mert korábban használta.
Valóban, ahogy is mondta, egyrészt köszönöm szépen a kérdést, másrészt meg valóban ez nem a megyei önkormányzat hatásköre, tehát ugye a Színművészeti Egyetem az egy ugye az Oktatási Minisztérium alá tartozó egyetemről beszélünk, és hát néhány olyan kulturális intézmény, mint például a Nemzeti Színház is, amelyik a Kultuszminisztériumhoz tartozik, ezen intézmények nem tartoznak a megyei tanács hatáskörébe.
Igen, viszont mint ötlet fel lehet vetni, azt hiszem, a vezetőségnek.
Igen, valóban ez így van, és abban az esetben, hogyha az egyetem vezetősége részéről érkezik egy ilyen megkeresés az érdekképviselet irányába, ami az RMDS-t illeti, akkor egészen biztosan, hogy a szövetség támogatni fogja az egyetem vezetőségét ebben, vagy bármilyen más egyéb kezdeményezésében.
Legutóbb, amikor beszélgettünk a Maros megyei kulturális intézményekről, az tavaly ősszel volt, és akkor hát aggodalommal tekintettünk a tél elé a megemelkedett energia költségek miatt. Hála Istennek nem hallottam arról, hogy az emelkedett árak miatt szüneteltetni kellett volna a kulturális intézmények tevékenységét a télen.
Valóban nem kellett semmilyen módon korlátozni egyetlen alárendelt intézményünknek sem a működését, és a jó hír az, hogy ami a működési költségek, illetve a személyzeti költségeket illeti, szinte minden egyes kulturális intézményünk tekintetében ez évvégéig biztosítva van, úgyhogy mi azon dolgozunk, hogy ezen intézményeink zavartalanul folytathassák működésüket, tevékenységüket.
Igen, hogyan zajlik a kultúrpalota felújítása? Most már évek óta ugye elkezdték, volt egy sajnálatos időszak, amikor hát gyakorlatilag elveszítettek egy csomó időt a felújítással. Idén december 31-e a határidő, hogy látszik, most befejezik a munkálatokat?
Kultúrpalota felújítási munkálata az jó ütemben halad. Valóban, ahogy ön is mondta, korábban egy projekti céggel szerződést kellett bontania a megyei tanácsnak, azért, mert ugye nagyon rossz minőségi munkálatokat végzett, és hát a szerződés bontást követően sajnos elég hosszú ideig megálltak a munkálatok, mert nagyon nehezen sikerült egy újabb szerződést kötni egy újabb kivitelezővel. Szerencsére ez megtörtént, és egy jó udvarhelyi céggel sikerült szerződést kötni, amelyik megfelelő munkálatokat végez. Itt azt kell tudni, hogy itt a kultúrpalota felújítási munkálata, annak az összköltségvetése az közel 11 millió lej, amiből közel felét a Maros megyei önkormányzat saját költségvetésből
finanszírozta. Bár nem így indult a program.
Hát nem így indult a program egyáltalán, hanem sokkal kevesebb lett volna az önrésze a megyei önkormányzatnak, viszont számtalanszor módosítottuk a gazdasági és technikai mutatóit ennek a felújítási munkálatnak, pontosan amiatt, mert a különböző építkezési anyagoknak az árai jelentősen megugrottak abban az időszakban, és az egyik ok, amiért nem kaptunk rövid idő alatt újabb kivitelezőt, az pontosan az ár miatt volt, de a megyei önkormányzat megtette a szükséges lépéseket, és annyival növeltük ennek az összköltségvetését, amennyivel szükség volt ahhoz, hogy új szolgáltatót kapjunk, mert a kultúrpalotának a felújítása az minden pénzt megér, és e tekintetben örülünk, hogy jó ütembe halad. Itt ugye két típusú felújításról beszélünk, van egy belső felújítás és a külső munkálatok. A külső munkálatok esetében a külső burkolatokat javítják, a dekoratív elemeket állítják helyre, külső elemeket is javítják, illetve a fémfeliratokat a homlokzaton. A belső munkálatok esetében maga a Maros megyei Könyvtár lépcsőházában is munkálatokat, felújításokat végeznek, de a tükörteremben is javítások lesznek, a vászonképeket állítják helyre, faburkolatokat és a padlózatot is helyreállítják, illetve bár nem ebben a projektben szerepel, de az idei költségvetésében a múzeumnak, mert ugye a palota az a múzeumhoz tartozik. Belefoglaltuk azt is, hogy a nagy termet, illetve az öltözőket is felújtsák.
Fűtésrendszerek modernizálását, hatékonyabb átételét elvégezték-e? Mert hogy ugye most idén túléltük ezt a telet, de energia ár tekintetében azt hiszem, hogy nem fogunk visszakerülni a 2-3 évvel ezelőtti szintre soha, és hát tudom, hogy kultúrpalotát gyakorlatilag nehéz kifűteni, viszont vannak olyan részlegek, például a könyvtárosokról tudom, hogy télen bizony panaszkodnak, hogy hideg van, miközben a nagy teremben, a koncertteremben fullasztó meleg van koncertek idején, tehát igen, valahogy hatékonyabbá tenni ezt az egész rendszert.
Igen, hát maga, ami a könyvtár épületét illeti, ott csak ugye a lépcsőházban történtek feljavítások, maga, ami a könyvtár egész épületére való energiahatékonyság növelést illeti, főleg ugye, ami a belső rendszerek, azokat egyelőre nincsenek most a felújítási munkálatokba belefoglalva. De nyilván gondolkodtunk azon, és pont a könyvtár vezetőségével beszéltünk egy a helyreállítási tervbe való pályázásról. Egyelőre sajnos úgy tűnik, hogy a kiírásban szereplő megkötések miatt mégsem fogjunk tudni leadni a pályázatot, de azon dolgozunk, hogy kapjunk egy megoldást a minisztériummal közösen, hogy sikerüljön ezt a pályázatot leadni. Ami a palotát illető, egy teljes körű felújításról beszélünk, úgyhogy nyilván az következik ezt követően.
Mert hogy gyakorlatilag egy kazánház fűti a teljes kultúrpalotát?
Hát igen, de hogy maga ugye a rendszer ahhoz, hogy azt működtetni lehessen, ugye a csöveket meg mindenféle félét teljes egészében ki kellene cserélni mindkét épületben.
Igen, milyen beruházások, illetve nagyobb programok lesznek idén a kulturális intézmények házatáján Maros megyében?
Hát ugyanilyen kifutó projekt az maga a Természettudományi Múzeumnak a befejezése, amely szintén egy Európai Uniós projekt. Bízom abban, hogy sikerül tartani a határidőt, és 2023 első felében ezt be is fejezik a kollégák. Itt ami az épület feljavítását illeti, ez már befejeződött. Most a különféle eszközöknek a beszerzése, illetve beszerelése van folyamatban, ami ahhoz szükséges, hogy ugye kiállításokat lehessen nyitni és lebonyolítani a Természettudományi Múzeumnál. Akkor, amikor ez megnyílik, hát itt a térségben az egyik leginnovatív, legújszerűbb múzeumról fogunk beszélni, úgyhogy biztos vagyok, hogy ez mind a Marosvásárhelyi, Maros-megyei, mind az ide látogató turistákat örvendeztetni fogja.
A Filharmónia házatáján milyen újdonságok vannak?
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia kapcsán, ami az idei költségvetési évet illeti, egy elem kivételével szinte minden más kérésüknek sikerült eleget tenni, azon kívül, hogy ugye a működéshez szükséges költségeket biztosítottuk. A következő projekt, és hát ebben van egy közös gondolkodás maga a Filharmóniának a vezetőségével, illetve az ott dolgozó kollégákkal, hogy egy nagyon régi koncert zongorája van, versenyzongorája a Kultúrpalotának, amit még 94-ben kapott a Kultúrpalota, és azt is ugye egy használt koncertzongora volt, és hát most már nagyon megérett az idő arra, hogy egy új koncertzongorával bővüljön az eszköztára a Marosvásárhelyi Filharmóniának. Egyelőre a Maros-megyei tanácsnak nincs arra lehetősége, hogy ezt annak a koncertzongorának a beszerzését saját költségvetésből finanszírozza, mert egy koncertzongorának az ára az körülbelül 200 ezer euró. Tehát ez egy jelentős kiadás. Úgyhogy azon dolgozunk a Filharmóniával közösen, hogy egy részét adományokból, a másik részét meg önkormányzatokból önkormányzati finanszírozásból, de sikerüljön lehető leghamarabb vásárolni egy új koncertzongorát, mert nagy szüksége van erre a filharmóniának.
Filharmónia gyakorta sűrűn járt vendégszereplésekre Európába és a nagyvilágba a járvány előtti időszakban bekerültek újra, vagy bekerülnek újra az európai vérkeringésbe?
Hát pontosan most beszéltünk erről György Levente igazgatóra, hogy szeretnénk azt, hogyha és az a terv, hogy nem ebben az évben, mert megfelelő előkészületek szükségesek, de már idén elkezdjük a felkészülést arra, hogy jövőre Marosvásárhelyi Filharmónia, tehát 2024-ben Bécsben, többek között Bécsben lépjen fel és koncertezzen. Bízunk abban, hogy ez sikerülni fog. Egészen biztos, hogy a megyei önkormányzat azt a típusú segítséget és támogatást, ami egy ilyen koncert megszervezésre szükséges, azt meg fogja adni. Nyilván, hogy Bécs mellett más helyszíneken is gondolkodnak a kollégák, de nyilvánvalóan, hogy a fő fellépési turnénak a pontja az Bécs lenne.
Egy újabb hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánok!
Kívánok, Szentgyörgyi vagyok. Szeretném megkérdezni, hogy a főtéren az az árva torony kihez tartozik, mert az a főtér és a város szégyene.
Árvatorony a Ferences templom, a buszmegállóba tetszik?
Igen, 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 a színháza szembe ott a buszmegálló, az már nem sokára közveszélyes is lesz, meg aztán szégyen is, hogy néz ki a város szépen. Köszönöm.
Igen, köszönjük szépen. Kihez tartozik tényleg a torony?
Igen, a Ferencesek torna kapcsán most épp egy levelezés folyik a Katolikus Egyház, illetve a Maros megyei önkormányzat között, és a tulajdon jogi viszonyokat igyekeznek tisztázni. Ez még nem egy végérvényesen lezárt kérdés. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy jelen pillanatban a Maros megyei önkormányzatnak lesz majd arra lehetősége, hogy ott beruházom, de még van néhány fontos részlet, amit ki kell tisztázni, mert a tisztelt rádióhallgatóknak azt kell tudnia, hogy sem a Vásárhely önkormányzatnak, sem a Maros megye önkormányzatnak nincs joga beruházni egyetlen olyan ingatlanba se, ami nem az ő tulajdona, tehát a tulajdonjogi viszonynak a kitisztázása van folyamatban, most egy levelezés zajlik, és ha abban az esetben, hogyha az derül ki a jogi iratokból, hogy a megyei önkormányzatnak van hatásköre beavatkozni, akkor mindenképp az állagmegőrzésre és a feljavításra fogunk pénzt fordítani, de mindaddig, ameddig ezt nem sikerül kitisztázni, addig ebben nincs lehetőségünk.
Gyakorlatilag az egyház tulajdonában van az a torony még mindig?
Hát tekintettel ugye az államosítást követően ugye az állam ugye ott lebontotta a templomot tulajdonképpen, és a toronyt sikerült megmenteni, csak lévén ugye a kommunista állam után a jogutódja papírokban, elviekben a megyei tanács lenne, ennek az épületnek mint olyan nincs konkrétan leírva, tudom már ismereteim szerint, hogy ki lenne a tulajdonos, csak abból kiindul, vagy azt követően mindaz, amit addig korábban ugye a kommunizmusban az állam végzett, az nagyon sok esetben, ami a tulajdonjogot illeti, átszállt a megyei önkormányzatra, így azt lehet következtetni, hogy talán a megyei önkormányzatnak lenne erre hatásköre, hogy ezt meglépje a toronynak a felújítását, de nyilvánvalóan is teljesen magától értetődő, hogy a Katolikus Egyház az magáévának szeretné tudni a tornyot, ez teljesen természetes, viszont ahhoz, hogy ha az egyház, ha mi felújítást lehessen megezni, elsősorban a tulajdonjogi viszonyt kell letisztázni.
A Maros Művész Együttes is egy olyan kulturális intézmény Maros megyében, amely viszi a jó hírét, de hát minden kulturális intézmény viszi a jó hírét a megyének. Ők viszont sokat utazgatnak szerte a nagyvilágban, ők mire számíthatnak ebben az esztendőben?
Valóban a Maros Művész Együttes a másik olyan előadó intézményünk, amely amelyik viszi a jó hírünket. Az ők esetükben például most a kövesdombi előadóteremnek a rendbetétele ebben az évben a prioritás, és ebben nyújt a Maros megyei tanács támogatást számukra. Bízunk abba, hogy ott is sikerül elvégezni azokat a felújítási munkálatokat, amelyek szükségesek. Egyébként meg azt látjuk, hogy egy nagyon gazdag repertoárjuk és programkínálatuk van, és hát ezúton is gratulálok a kollégáinknak. Hát azt hiszem, hogy pontosan néhány hét múlva lesz egy feldolgozás és egy bemutatója a Maros Műszegyüttesnek.
Igen, és hát a legkisebbek örülhetnek, gondolom, továbbra is az Árieli Füseg és Gyermekszínház előadásainak, amely, és ugye ez egy fontos dolog, és talán ezért is hát megterhelő a költségvetés számára, de ettől szép, ugye szépek ezek a kulturális intézmények, hogy kettő, sőt több nyelven adnak elő előadásokat.
Valóban, mind a Báb Színház, mind a Maros Összegyüttesnek van ugye román, illetve magyar vonala, és teljesen természetes, hogy mindkét nyelven adnak elő előadásokat. Ami a Báb Színházt illeti, ugye azt kell tudni, hogy a Báb Színház az egy egész régiót szolgál ki, hiszen nem csak Maros megyében, hanem Hargita és Kovászna megyében is szoktak előadást tartani, de volt már olyan, hogy felkérésre, kollégáink megkeresésére Fehér megyében, de arra is törekszünk, és abban van egy nagyon jó együttműködés a Báb Színház vezetőségével, hogy akár Maros megyébe, különböző kisebb településekre, nyilván kisebb lélegzetű előadással, de ellátogatnak, és akár egy hát a gyereknaphoz közelgő időpontban, vagy községi napok alkalmával, vagy egy olyan közösségi nap alkalmával, amit fontosnak tartanak. Ha megkeresnek, vagy megkeresik a Báb Színházat, akkor nagyon nyitottak a kollégák arra, hogy kiszállnak terepre, és hát megörvendeztessék a legkisebbeket. És hát már volt néhány ilyen projekt, és hát ezt folytatni fogjuk az idén is.
Alelnök úr, sokszor szó éri a ház elejét a Maros megyei könyvtár viszonylatában, hogy a kétnyelvűség az hát nem úgy nyilvánul meg, ahogy azt elvárná a közösség.
Valóban, ami a kétnyelvűséget illeti, érte kritika a ház elejét, viszont én azt gondolom, hogy ebben, amióta átvettem az alelnöki teendőket, úgy vélem, hogy elmozdulás történt. Például, ha már a könyvtárról beszélünk, akkor ott volt egy márványtábla a könyvtár előcsarnokában, amely teljes mértékben egynyelvű volt, ez ki lett cserélve, illetve más intézmények esetében is, például ami a névfőskolát illeti, ott is voltak olyan arculati elemek, amelyek egynyelvűek voltak, de azt követően, hogy beszéltem az illető intézménynek a vezetőivel, ezeket kicserélték, és hát ha bárki észlel meg ilyen típusú hát hiányosságot, azt nyilván arra kérem a tisztelettel, hogy jelezzék azonnal, és megtesszük a szükséges lépéseket, mert fontos az, hogy éljünk megszerzett jogainkkal. Hát annál is inkább, ugye, hogyha már 21-e van, akkor a fekete márciusi eseményekre gondolva. Tehát hosszú utat tettünk meg az elmúlt 33 évben, és hát a megszerzett jogok tekintetében mindenképp ezekkel élnünk kell, úgyhogy erre igyekszünk odafigyelni.
A Maros megyei múzeumot már említettük, de vannak hát kihelyezett egységei is a múzeumnak, ha jól tudom, Mezőzáhon, ugye? Volt egy ingatlan beszerzési folyamata.
Hát a Mezőzáhon, illetve ugye Görgényben van ugye egy kastély, ami a múzeumhoz tartozik, itten elsősorban álló megőrzési beruházásokat végeztünk az elmúlt években. Nagyobb beruházásokat nem, tehát teljes körű felújításokra ezen kastélyok esetében nem sikerült végezni, hiszen ezek költséggel nagyon nagyok, de fontos az, hogy legalább ami az épített örökséget illeti, sikerüljön megőrizni és hát konzerválni, hogy tetszik ezen épületeket.
Lesz valamiféle? Hát nyilván, hogy lesz. Milyen rendeltetésük lehet ezeknek az épületeknek?
Hát számos ötlet felmerült ennek kapcsán, de nincs még egy végleges és kikristályosodott döntés arra vonatkozólag, hogy milyen rendeltetést szánjunk ezen épületeknek. Nyilvánvalóan, hogy ezek is költségfüggőek, hiszen ahhoz, tehát a rendeltetésétől függően kell akár a felújításokat végezni, illetve a különböző beruházásokat.
Kormányzati konzultációt indított az RMDS Maros megyében és Marosvásárhelyen. Milyen a fogadtatása ennek a konzultációnak?
Valóban a szövetség országos vezetősége azzal bízta meg a megyei helyi szervezeteket, hogy egy kormányzati konzultációt indítsunk el, és amelynek a címe a közösségért kormányzunk, és hát tekintettel arra, hogy valamivel több, de fél idejénél vagyunk, ami mind a helyi kormányzati vagy a bukaresti jelenlétet illeti, általában az RMDS-t és a választott tisztségviselőket ugye az a kritika éri, hogy csak 4 évenként látogatják meg a helyi közösségeket, vagy állnak szóba, hogy tetszik a választókkal. Mi ezt ezzel a ebből a kritikából tanulva, ha úgy tetszik, már most ugye fél időben szóba állunk a választópolgárokkal. Vásárhelyen ugye már múlt év őszén elindult egy utcafórum sorozat, amit most a tavasszal újra fogunk kezdeni. Ezen túlmenően pedig ebben a kormányzati konzultációban már volt réteg találkozó vállalkozókkal, vásárhelyen lesz a nyugdíjasokkal is a közeljövőben, illetve ami a vidéki településeket illeti, ott közgyűlések formájában találkozunk mindazon személyekkel, akik érdekeltek abban, hogy az RMDS mit tett az elmúlt 2 évben. Fontos kiemelni azt, hogy azt követően, ugye, hogy elkezdtünk kormányozni, egy nehéz időszakban kezdődött el az RMDS kormányzása. Egyrészt ugye a koronavírus járvány nyomta rá bélyegét a munkánkra, másrészt meg a kitört háború. Azt is lehet mondani, hogy egyik kezünkkel tüzet oltottunk, a másikkal építkeztünk, és e tekintetben erről a fajta munkáról, eredményről, amit sikerült az elmúlt időszakban elérni, erről számolunk be, és hát nyilván itt azon túlmenően egy bemutatásra kerülnek a fontosabb a kormányban tett intézkedései, amit az RMDS kezdeményezett. Ezen túlmenően lehetőség van kérdezni, kritikát megfogalmazni, szóba állni az RMDS elöljáróival, képviselők, szenátorok, megyei tanácselnök, alelnök, ügyvezetőelnök, tehát az RMDS választott tisztségviselői járnak el és vesznek részt ezen a közgyűléseken.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
És egy SMS itt a végén, alelnök úr, erre ne válaszoljon, de vegye figyelembe. Bejelentést szeretnék tenni az állatvédőknek a Szentpáli tűzoltó központ melletti állatok körülményeiről. Keressék fel sürgősen Szentpálon az állatokat a tűzoltóság mellett, ezt írja egy hallgató SMS-ben. Mai meghívottam a Maros megyei tanács alelnöke, Kovács Levente volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen, hogy itt voltam.